12 év után újra leminősítették az amerikai államadós besorolást, akkor 2011-ben a Standard & Poor's rontott AAA-ról AA+-ra, most pedig a Fitch Ratings döntött hasonlóan. Itt van velünk a telefonvonalban Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Szervusz, üdvözöllek!
Minden jót mindenkinek!
Meglehetősen meglepő ez a döntés, azt figyelve, hogy milyen ritkán fordul elő, viszont hogyha hozzáveszünk, hogy mi is nagyon sokat beszélgettünk arról az amerikai polarizációról, ami például átcsapott az államadósság plafon körüli vitákba, akkor már annyira nem meglepő. Elsősorban a Fitch döntése mögött ez áll, ez az államadósság kapcsán húzódózó viták, amik évről évre visszatérnek, meg összességében az amerikai államadósság helyzete, az amerikaiak eladósodottsága?
Igen, nyilván ezek olyan fontos szempontok, amelyeken nem is nagyon lehet vitatkozni, ugyanakkor egy nagyon komoly megállapítást is tartalmaz a Fitch döntése, hogy tudnélik, az utóbbi 20 évben úgy érzik, hogy az mindig aktuális az amerikai kormányzat részéről egyre lazább kézzel fogták a pénzügyi gazdálkodást, és ez ugye már egy egész más dimenzióba helyezi a kifogásokat. Ezzel együtt a pénzügyminisztérium, Janet Yellen pénzügyminiszter személyében, aki ugye korábban Fed elnök volt hosszú ideig, hevesen tiltakozik, és rendkívül aggályosnak minősíti az egész minősítést, leminősítést, hangsúlyozva, hogy szerinte olyan adatokra támaszkodik ez a döntés, 2018 és 2020 közöttről beszél, amelyek ugye Trump elnökségének az időszakához tartoztak, és amikor Donald Trump tényleg gyakorlatilag gátlás nélkül növelte az államadósságot. Ugye COVID időszak is volt, tehát rendkívüli periódusról beszélünk. Úgyhogy itt talán azt is érdemes figyelembe venni, hogy elég sok megkérdezett szakértő a döntés bejelentésének, a Fitch döntés bejelentésének az időzítését elég furának tartják, tehát nem nagyon érzékelik, hogy miért pont most. Tehát ez egy lehet a Fitch részéről bármiféle egyéb mérlegelésnek a tárgya is. Hozzáteszi néhány szakértő, méghozzá jeles szakértő azt is, hogy mindez történik akkor, amikor az amerikai gazdaság tulajdonképpen egészen jól hasít, és mint ahogy ez viszonylag megkérdőjelezhetetlen, az inflációt sikerült 3%-osra lenyomni, az utóbbi néhány évben Biden elnöksége alatt több mint 13 millió új munkahely jött létre, a munkanélküliség 3,6%-os, dübörög az infrastruktúra és iparfejlesztés, szóval sokan, akik megpróbálják kideríteni az indokokat, a valós indokokat, egyelőre azért még értetlenül állnak előtte.
Abszolút jó, hogy lefestetted ezt a kettőséget, mert a mérleg mindkét serpenyőjében azért találunk pozitív, meg negatívabb folyamatokat is, viszont arra lennék kíváncsi, hogy szerinted egy ilyen leminősítés mennyire jön rosszul a választási kampányra fordulva a demokraták számára, vagy annyira nincs jelentősége, hiszen még bőven-bőven befektetésre ajánlott kategóriában van az Egyesült Államok?
Hát igen, tehát itt ez tulajdonképpen egy szépségflastrom módosítás voltak éppen, tehát a valós makrogazdasági folyamatokat én azt gondolom, hogy alapvetően azért nem fogja befolyásolni. Nyilván egy olyan vészharang vagy figyelmeztetőjel a Fitch részéről a törvényhozási képviselők számára, hogy a következő hónapokban várható újabb húzavona a kormányzat finanszírozása, az állami költségvetés, szövetségi költségvetés ügyeinek rendezése körül, az hát nem mehet csak úgy, ha úgy tetszik, gátlástalanul az elnökválasztási kampány indulatainak a sodrában, hanem valóban érdemes lenne a retorika mellett, meg a politikai csatározás mellett a tényleges komoly gazdasági folyamatokat figyelembe venni, már csak azért is, mert ugye az USA-ban ilyen értékelések, a Fitch körül sorjázó értékelések szerint még akár egy gyenge visszaesés is várható az év hátra levő részében.
A képviselők egyébként az államadósság plafon szabály felfüggesztésében állapodtak meg legutóbb, amikor ez a hosszas húzavona kibontakozott?
Hát tulajdonképpen nagyon nehéz tisztán elválasztani a dolgokat, mert ugye rendkívül heves vita előzte meg, és ott valóban a politikai indulatok dübörögtek, de igen, tulajdonképpen átmeneti, tehát hogy mondjam, csak két évre gyakorlatilag megoldódott ez a helyzet a plafon ügyében. Ez jól jött annak idején, ugye, és jól jöhet még Biden elnöknek, ezzel konkrétan nem kell foglalkozni, viszont a kormányzat finanszírozásával igen, és az mindenképpen napirenden lesz.
Beszéljünk arról, hogy 4 hónapon belül harmadszor emelt bűnvádat az ügyészség Donald Trump ex-elnök ellen. Eközben nagyon érdekes, hogy mindjárt erre is ki fogunk térni természetesen, hogy hogyan befolyásolja ez a volt amerikai elnök népszerűségét. Hát én azt gondolom, hogy nem a várt módon, hiszen jobbára nem erodálja Donald Trump hívei körében a volt elnök népszerűségét, de akkor először arról, hogy mennyire komoly ez az újabb ügy, ugye Washingtonban kell majd felelnie Trumpnak.
Igen, holnap lesz, vagyis csütörtökön ottani idő szerint délután 4 órakor kell megjelennie a bíróság előtt, és formálisan ugye ismét letartóztatják majd, nyilván nem kell a híres börtönruhát viselnie, de a formalitásoknak azért eleget kell tennie többé-kevésbé. Egy hatalmas dologról van szó, tehát ténylegesen ugye az eddigi vádemelések is azért mindig rendkívülinek, meg történelminek minősültek, hiszen volt amerikai elnökök esetében ilyen még sosem fordult elő, főleg nem ilyen szinten, hogy ezek sorjáznak, de a mostani az aztán tényleg az eddigiek mondhatni az én minősítésem szerint csak bemelegítésnek tarthatók. Itt egy 45 oldalas, és a hangsúlyozom nem egy személy, tehát a Jack Smith vizsgáló biztos által megfogalmazott vádemelésről van szó, hanem egy komoly jogi csapat hosszú munkával, és egy úgynevezett speciális eskütszék, tehát egy komoly testület döntötte el, hogy a vádemelésre sor kerül. A 45 oldalban azt nem fogom tudni most ugye végig sorjázni, végig minősíteni, hogy mi minden van, de feltétlenül szerepel, hogy ugye Donald Trump elnökként végül is folyamatosan azon dolgozott az elveszített választások után, hogy különböző hazugságokkal és különböző fondorlatos jogi megoldásokkal hogyan tehetné érvénytelenné a valódi választási eredményeket, és ebben tényleg megjelentek olyan elemek is, hogy az amerikai rendszerben a döntést végül is a törvényhozásban képviselő elektorok helyett, a tényleges elektorok helyett hamis okmányokkal összeállítottak más elektorcsapatokat bizonyos államokban, hogy megpróbálták presszionálni a különböző államoknak a helyi képviselőit, aztán megpróbálták ugye január 6-án presszionálni Pence alelnököt, aki arra volt hivatott, hogy formálisan befogadja az egyébként ugye érvényes, jogilag hiteles választási eredményeket. Tehát, és akkor itt ugye magáról a kongresszus lerohanásáról konkrétan még csak nem is beszélünk, hanem az egész odáig vezető több hónapos készülődésről, és eszeveszett, fejveszett kampányról. Úgyhogy mindez 45 oldalban jogi kategóriákat és az amerikai jogrendszert megsértő lépéseket taglalva szerepel ebben a procedúrában. És hát ugye nincs mese, ez az amerikai jogrendben az a kategória, amit oda kell vinni a bíróság elé, ott majd a 12 esküt meghallgatja mind a vádat, mind pedig a védekezést, és aztán majd hoznak valamiféle döntést, de pillanatnyilag ez nagy durranás.
Trump szempontjából legrosszabb esetben milyen kifutása lehet ennek a procedúrának? Befolyásolhatja mondjuk az ő indulását republikánus csúcsjelöltként?
Hát a jelenlegi adatok szerint tulajdonképpen és sajátos módon nem különösebben, mert ugye éppen ebben a hónapban mérik meg majd az önjelöltek, hogy valójában ki mire számíthat majd a republikánus párton belül. Nos, a legutóbbi egy-két napos adatok szerint Donald Trump 53%-kal vezet az utána sorban következő Ron DeSantis floridai kormányzó előtt, akinek 16%-a van. A többiek egy számjegyű számokat produkálnak, vannak ott 1, 2, 3, 4, 5-en még, de ha úgy tetszik, ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy a futottak még kategóriájába tartoznak. Persze mindez pénzkérdés is, nagyon sokan figyelmeztetnek arra, hogy a közvélemény kutatások már sokszor ugye rossz képet mutattak, de óhatatlanul az a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy a republikánus párti bázis, szavazó bázis házatáján Donald Trump csillaga fényesen ragyog, és az egész ellene megfogalmazott vádakat, a hivatalos vádemeléseket, mind valamiféle úri huncutságnak és fondorlatos Trump elleni kikészítési kampánynak tartják, amelyre alkalmazzák ő szerintük a kormányzati eszközöket és apparátust, szóval ténylegesen nagyon erősen megosztott az amerikai szavazótábor ebből a szempontból.
Ez akkor csütörtökön felel a bíróság előtt Donald Trump, beszámolunk majd az eseményekről, a mostani beszélgetés pedig köszönöm Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírónak, további szép napot kívánok neked.
Minden jót mindenkinek.
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket, 7:30-kor itt a reggeli monitorban, tartsanak velünk.